Sok szeretettel köszöntök mindenkit mai Isten tiszteletünkön Pál apostol szavaival. Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mai Isten tiszteletünkön a gimnázium 10. C osztálya szolgál. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 84. Zsoltár első versét, további verseit helyünket elfoglalva. Az ének így kezdődik. Ó seregeknek Istene!
Thank you. emeljük fel szívünket Istenhez fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk, légy ma a mi szívünk megváltója. Jöjj a te szent lelkeddel, érints meg bennünket, mutass rá, Urunk, mindarra, amiben az életünkben változást hoz a veled való kapcsolatunk. Áld meg, Urunk, ezt az alkalmat. Jöjj, jöjj és szólj. Amen. Hallgassuk meg Isten írott igéjét, ahogy ma szól hozzánk az apostolok cselekedetéről szóló könyv 14. fejezetéből, a 8. verstől a fejezet végéig. Az igét alázatos szívvel, méltó figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk végig.
Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá.
Állj a lábadra egyenesen!
Ekkor az talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak.
Az Istenet jöttek.
Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akartak bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak.
Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennünk van.
Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és terméshozó időket. Bőven adott nektek eldelt és szívbéli örömet.
Így szóltak, és nagy nehezzel lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutassanak be nekik.
Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbojtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe.
Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként előjárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek.
Azután Piszidián áthaladva eljutottak Pamfíliába, hirdették az igét Pergében, és lementek Attáliába. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Azután hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal.
Egy igét kiemelek a felolvasott szakaszból, a 15. verset. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Kedves testvéreim, egy utazásra hívlak ma először is benneteket. Kecskemétről indulunk, innen a Calvin térről, térkép is jól mutatja. Ha beírjuk azt a várost, ahol az a történet zajlik, amivel indul a mai ige szakaszunk, akkor 1981 kilométert kell megtennünk. Lehet különféle útvonalat választani, én az autós útvonalat választottam, 19 óra, 29 perc lett volna a menetidő, hogyha az indulási időpontot is figyelembe vesszük, és nyilvánvalóan talán, mivel vasárnap van, kevésbé forgalmas az út. Kis-Ázsiába utazunk. Kis-Ázsia a mai Törökország területe, és egy olyan vidékre megyünk, ami a Krisztus előtti 8. évben lett jelentőssé, egy olyan hadi és katonai és gazdasági útvonal kiépítésével, amit akkor Augustus császár rendelt el. 50 év elteltével vagyunk mi most Augustus útépítése után ebben a városban, egészen pontosan Krisztus után 48-at írunk. Tehát miközben elutaztunk autóval, aközben egy időutazásra is hívlak benneteket, ebben a városban, Lisztrában kezdődik az az esemény, ami köré a mai ige hirdetést szeretném építeni. Egy találkozás a leírás elején, amit olvastunk, egy Sánta, aki meggyógyul, és akinek a meggyógyulása okán azok, akik ott vannak a városban, gondolnak valamit Pálról, Barnabásról. Valami nagy dolgot tett ugyanis, és ennek ők szemtanúi voltak. Szemtanúi voltak annak, hogy egy férfi közülük, akit sokan talán gyerekkora óta, egészen picikora óta ismernek, és talán már a szülők is, talán még a szülők is jelen vannak, és visszaemlékeznek arra, amikor szembesülnek vele, hogy a gyermekük nem tökéletes. Nem tökéletes, mert sántít. És nehezen tanul meg járni, hosszabb ideig tart neki, mint a megszokott. Sok mindennel jobban meg kell küzdenie, mint annak, akinek minden további nélkül megy, hogy a maga fejlődése módján, a megfelelő időben, a megfelelő helyben a megfelelőket cselekedje. Szülői aggodalmak vették körül, majd talán a kortársak lenézése, megvetése, talán kirekesztették olykor-olykor ezt a kisfiút. Nem volt még óvoda, de ha ovis csoportba járt volna, akkor lehet, hogy az elején furcsán néznek rá, míg meg nem ismerkednek vele. Végig kíséri az életét egészen eddig a mai találkozásig a nyomor. Nem biztos, hogy anyagi nyomor, de mégis annak a terhe, hogy ő fogyatékkal él. És egy napon arra eszmél Lisztrában, hogy jön Pál apostol, és jön Barnabás, és egy olyan Istenről beszélnek, akinek a halál fölött is van hatalma. És Pál, meg ennek a születése óta bénának a tekintete találkozik, és ebből a tekintetből, meg abból, ahogy ez a béna viszonyul Pálhoz, egyértelművé válik egy mondat Pál apostol számára: állj a lábadra és járj. Vajon mi történik akkor, amikor valaki a lábára áll? Azon gondolkoztam, hogy mi azt szoktuk mondani, hogy állj a sarkadra. Amikor valaki úgy érzi, hogy alul rendeltségi viszonyban van valaki mással, akkor állj már végre a sarkadra, állj ki magadért. Valami ilyesmi történik itt is, ebben a történetben is. Egy ilyen mondat hangzik el: állj a lábadra. Állj a lábadra, és amikor lábra állsz, akkor már indulásra készen vagy. Akkor vagy gyakorlatilag olyan állapotban, amikor sokkal intenzívebben jelen van az egész testtartásod, tudatában vagy annak, hogy bármilyen irányba el tudsz indulni, tudatában vagy annak, hogy van erőd és lehetőséged lépni egyet. Ez egy sikertörténet. Ha egy ilyen beteg ember ma bemenne a kórházba, és lenne ott egy orvos, aki csak ennyit mondana neki, hogy állj a lábadra, akkor valószínűleg azt mondanák rá, hogy ez az orvos kuruzsló. Ha elmondaná, hogy milyen technikával tudná meggyógyítani az illetőt, akkor természetesen neves orvosnak ismernénk. És valószínű, ha lenne olyan neves orvos, aki minden sántát meg tud gyógyítani, akkor tömegével állnának sorban, és ott valóban hosszú lenne a várólista, mire sorra kerülsz, de kivárnád. Kivárnád a sorodat, mert tudnád, hogy ott te is meggyógyulsz. És az az orvos, aki ilyen képességekkel bírna, ilyen szaktudással, ismerettel és hatalommal, azt lehet, hogy istenítenék az emberek. Lehet, hogy ő lenne a legjobb, a legnagyobb nevű, a legközismertebb, és nem biztos, hogy csak a városból jönnének hozzá, hanem ország, világ keresni őt. Milyen szűk a határ a hit és a tévhit között. Amikor azt, akit látunk, akinél fölismertük, hogy gyógyítani tud, isteneknek hisszük, Hermésznek vagy Zeusnak. Milyen közel van az hozzánk, hogy bármelyik neves, nagynevű, nagy tudású barátunkat, ismerősünket elkezdjük így isteníteni. Majd ő. Ha ő van ott, akkor biztosan. Ha ő lesz az, akkor természetesen. Ha ő hozzá mész, van esélyed. Ha ő jön, akkor tömegével megyünk mi is, hogy hallgassuk, hogy lássuk, hogy megérintsük a ruháját, hogy áldozatot mutassunk be neki. Ma is képesek vagyunk, kedves testvéreim, ilyen tévhitekre. 1981 kilométer távolságból is, és 2000 év távlatából is. Ma is hányszor és hányféleképpen megtévesztjük magunkat, amikor látjuk az Isten hatalmát, csodáját, és megmagyarázzuk. Vagy emberi technikákkal, vagy mindenféle események levezetésével megmagyarázzuk, hogy miért működik úgy. És képesek vagyunk fölemelni olyan tehetségeket isteni szintre, akik azt a tehetséget Istentől kapták ajándékul. Amikor Hermésznek és Zeusnak vélik Pált és Barnabást ott Lisztrában, ők tiltakoznak. Tiltakozásuk tárgya, hogy nem ők gyógyítottak. Tisztába akarják tenni a helyzetet. Tudják, látják, hogy meggyógyult az a sánta, tudják, hogy van közük a gyógyuláshoz, De azt mondják, hogy ez az esemény, ez a helyzet, ennek nem ők a kiinduló pontjai, maximum eszközei. Maximum benne voltak, részesei voltak. Van közük hozzá részesként, de akit illet mindezért a dicsőség, az az Isten. A cselekedetük, illetve amiben közben jártak, az nem az ő cselekedetük, hanem Isten cselekedett. Isten teremtett új helyzetet, új élethelyzetet a Sánta életében. Láttuk, hogy mit hoz a tévhit, milyen tévutakra tud bennünket is vezetni, de a történetből az is kitűnik, hogy mit tesz a vakhit. Amikor is a hitbeli meggyőződésből adódóan felbújtott tömeg, csalódva a tévhitében, vakhitéből adódóan megkövezi Pált. A tévút a vakhithez vezet, és kegyetlenségig képes a másik emberen ítélkezni. Azt mondja Pál, mi is emberek vagyunk. Hányszor mondjuk valakiről, akit hallottuk, hogy milyen tehetséges, milyen okos, milyen ügyes, milyen jól éli az életét, és halljuk, hogy történik vele valami. És lemondóan azt mondjuk, hogy ő is csak egy ember. Vagy magunkat is ezzel mentjük sokszor fel, hogy én is csak egy ember vagyok. És ezzel azt akarjuk mondani, hogy ne várd tőlem a tökéletest. Pál apostol ebbe a sorba áll be, amikor azt mondja, hogy mi is csak emberek vagyunk. Milyen érdekes, hogy akkor, amikor föl akarjuk menteni magunkat, akkor arra hivatkozunk, hogy hát mi is csak emberek vagyunk, meg ha valami hibát követünk el, akkor ezzel mentegetőzünk. Mire is mutat ez, hogy tényleg hányszor járhatnánk abban a tévhitben, hogy majd akár mi is talán egyszer, mint Ádám és Éva teremtés történetében ott a kísértő azt mondja, hogy hasonlóval, olyannal lehetsz, mint az Isten. Micsoda vakhit, amikor azt gondolom, hogy én jobban tudom, mit kell hinnem az Istenről. Talán olykor, ezt szoktuk mondani, hogy a pápánál is pápábbak vagyunk, de olykor előfordul, hogy még talán az Istennek is meg akarjuk mondani, hogy mi a helyes, mi a jó. Gondoljunk csak az imádságainkra is akár. Hányszor kérünk úgy, hogy úgy tekintünk az Istenre, mint egy nagy varázslóra. És hányszor van úgy, hogy talán azért csalódtál az Istenben, mert azt tapasztaltad, hogy az imádságod nem úgy hallgattatott meg, ahogy azt te szeretted volna. A vakhit kegyetlenségbe tud torkolni, mert aki nem ért veled egyet, aki nincs veled azonos véleményen, attól elfordulsz, azt megítéled. 2000 évvel ezelőtt megköveznéd, ma egyszerűen nem állsz vele szóba, úgy mondhatnánk, hogyha tehetnéd, egy kanál vízben is megfojtanád. Ezzel szemben a történet kiinduló pontja és végpontja mégis az a hit, amivel Pál apostol a Sántához fordult, és az a hit, amivel a Sánta Pál apostolék szavait hallotta. Mindkettejük hite az Istenre mutat. Arra, hogy Istennek van hatalma. Az Istennek van kegyelme. Az Istenhez fordulás reménységteli. Az Istennel való kapcsolatban van változás. Az Istennel való kapcsolatban formálódik, megújul az élet. Az Istennel való kapcsolatban, ha nem is vagy tökéletes, mert csak ember vagy, ha úgy születtél, hogy vannak is hiányosságaid, a lábadra állhatsz, és élhetsz Isten kegyelméből, az ő dicsőségére. Figyeljük az életünket, testvéreim, és vizsgáljuk meg, hogy hányszor tévedünk tévhitbe. Vizsgáljuk meg a hitünket, és óvakodjunk attól, hogy a mi hitünk vakhitté váljon. És kérjük Istent naponként, hogy tanítson bennünket hinni ő benne, állítson ő a lábunkra, és adjon nekünk életet itt a földön, és az örökké valóságban is ígérete szerint. Amen.
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat, így mondom, mert magam rég annak érezem.
Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat, hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, sokféle kifogásunk van arra, hogy meghalljuk szavad. Kifogás a munka, a pihenés, a család, a hétköznapok zűrzavara, rutinja, vagy az ünnepnap szervezése, öröme, a sütés, a főzés, a tanulás, a nyugalom. Köszönjük Istenünk, hogy Te nem tőlünk teszed függővé, mikor alkalmas az idő arra, hogy megszólíts bennünket. Add, hogy felismerjük, amikor Te szólsz. Add, hogy megismerjünk Téged, és figyeljünk szavaidra. Ámen.
Nincs oly tudó sehol, ki megtanít utadra, a bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek atya, kinek szavát lesem, kinek szavát lesem.
Urunk Istenünk, sokféle kifogásunk van arra, hogy mikor is szólíts meg. Sokszor nem alkalmas nekünk. Kifogásokkal jövünk, hogy miért is nem érünk rá. Mindig van hivatkozási alapunk, amit mi megfelelőnek, jogosnak találunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te kifogásaink ellenére is kitartóan hívsz, szólítasz, tanításodat adod, kegyelmedet hirdeted. Add, hogy megismerjünk és figyeljünk szavaidra. Amen.
Te nagy csodáidról bár fenn szóval beszélnek, és fennen hirdetik felséges rendedet. Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet.
Urunk Istenünk, sokféle kifogásunk van arra, hogy mikor szólsz hozzánk. Van, hogy azt gondoljuk, még nincs itt az ideje, mert gyermekek, fiatalok vagyunk. Van, hogy épp a gyermeknevelés mindennapos gondja az, ami miatt úgy érezzük, nem alkalmas az idő. Van, amikor a betegség, máskor az egészségünkért tett dolgok, megint máskor a vígasság, vagy éppen a veszteség és a gyász von el bennünket attól, hogy rád figyeljünk, felismerjük szabad. Köszönjük Istenünk, hogy nem életkortól függ, nem is élethelyzet határozza meg üzeneted aktualitását, hanem te mindenkor időszerűen szólsz. Add, hogy megismerjünk és figyeljünk szavaidra. Ámen.
Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság, a lelkem megfeszül, s a hallásban segít. És szódban meglelem az örökké valóság jó édességeit, jó édességeit.
Mondjuk el fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen.
Szólj és csitítsd a húd, mert hú és kinyőt törnek. Szólj, hogy legyen szabad, és gyógyító erő. Szólj, dicsőséged úgy, még szemben
foglaljon helyet a gyülekezet. Először is szeretném megköszönni a 10. C-osztály szolgálatát közöttünk. Bátor hangotokat, jelenléteteket köszönjük szépen. Mai persejünk adományunk a diákszociális alap támogatását szolgálja, majd a kiáratoknál így adakozzunk. Hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat, heti alkalmaink közül a hétfőnkénti kóruspróbát 16:30-tól, kivételesen katonatelepen nem kedden, hanem szerdán 17:00-tól lesz a bibliaóra, csütörtökön 9:30-tól nőszövetségi bibliaóra van a Szarvas utcai Sionházban, 17:00-tól a Petőfi városban. Ennek a helyszínei a hirdetőlapon pontosan megtalálhatóak. Vasárnapi istentiszteleteink a szokott rendszerint 9:00-kor itt, illetve 11:00-kor szintén itt az általános iskola szolgálatával, 17:00-kor pedig a kert, azaz az esti zenés istentiszteletünkre kerül sor. Ezen kívül 8:30-kor a Völker telepen, 9:30-tól Széchenyi városban és Petőfi városban, 3:30-tól katonatelepen, és 10:30-től Kadafalván is összegyűlnek közösségeink istentiszteletet ünnepelni. Az elmúlt héten búcsúztunk Kucsár Lászlóné Bán Erzsébet és Szappanos László testvéreinktől. Halottaink Nagy Imréné Újvári Ibolya temetése november 11-én kedden 14 órától lesz a köztemetőben. Október 29-e és november 5-e között beérkezett adományaink teljes összege 1.735.224 forint, ebből egyházfenntartói járulék is egy jelentős összeg 1.455.000 forint. Sírdetem is rögtön, hogy az egyházfenntartói járulék az azt jelenti, hogy a gyülekezetünknek azon tagjai, akik évről évre rendszeresen gyülekezeti tagként a gyülekezetünk közösségeinek életének a fenntartásához hozzájárulnak, vállalják, hogy mintegy tagsági díjat befizetik ezt az egyház fenntartói járulékot ilyen név alatt a gyülekezet pénztárában vagy átutalással. Ők bekerülnek a választói névjegyzékbe, és így választó tagjai református gyülekezetünknek, a kecskeméti református gyülekezetnek. Így is hívom föl a gyülekezet jelenlévő tagjait, hogy emlékezzenek rá vissza, hogy rendezték-e már az idei egyházfenntartói járulékukat. Ha nem tették volna meg, akkor ez december 31-ig tehetik. Általános iskolai nyílt tanítási nap lesz november 10-én, hétfőn és 12-én szerdán. Gimnáziumunk is nyílt napokra hív november 13-án, 19-én és 24-én. A nyílt napon rövid tájékoztatót hallgathatnak meg az érdeklődő tanulók és szüleik az intézményről, az induló képzésekről, majd a második, harmadik és negyedik tanórában részesei lehetnek a gimnazisták mindennapjainak, óra látogatások keretében. Az ötödik órában nyitott laborprogramon vehetnek részt, melynek során bepillantást nyerhetnek a mikrovilág rejtelmeibe, valamint megtekinthetik az internátus, azaz a kollégium épületét. A leendő 7. és 9. évfolyamosok beiskolázási szülői értekezletét november 19-én 17 órakor az új kollégium dísztermében tartjuk. További információk az iskola honlapján. Hirdetem azt is, hogy a beiskolázáson túl, ami bennünket, mint szolgáló közösséget itt ezen az istentiszteleten érint, van egy másik beiskolázási programunk is a gyülekezetbe. Ezt úgy hívják, hogy Alfa. Alfa sorozat indul november 11-től keddenként 18 órától. Első alkalma a Budai utcai Sion házban a Budai utca 8 alatt kezdődik. Jelentkezés és további információk Kuti Józsefné Filip Katalinnal kaphatóak, illetve Ackermann Kamilla szervezőnél. Erről a hirdetőlapon lehet tájékozódni, és külön szórólap is van a kijáratoknál. November 15-én aktívan részt vehetünk a gyülekezetünk életében templomtakarítás és az Emmausi kertgondozás is választható lehetőség azon a napon. Templomtakarításra a fiatal emberek is jöhetnek itt a 10. C-ből, vagy éppen a más osztályokból. Ha szeretnéd kipróbálni, hogy milyen az, amikor a templomban rendet rakunk, évente egyszer nagy takarítunk, és fölnézel, és látod, hogy milyen magasan kell ezt olykor-olykor megtenni, és vagy olyan bátor, hogy ebben részt veszel, várunk szeretettel. Még egy programot hirdetek, december 6-án, szombaton 9-től 14 óráig a református új kollégiumban adventi forgatag lesz. A régi tornateremben, a Kiskonviktusban, a körteremben, dicsőítéssel, vásárral, kézműves foglalkozásokkal, mikulásvárással, közösségi programokkal készül a gyülekezet a karácsonyra. A Mikulás azért újdonság, de addigra az egyik gyülekezeti tagunk ígérete szerint fehér szakállat növeszt. Adventi morajlás lesz ennek a programnak a keretében. a konfirmációra készülő fiataloknak. Várunk tehát mindenkit szeretettel. És ha valaki ráér szerdánként délben, akkor betérhet a templomunkba, és néhány perces, negyedórás orgona muzsikával töltekezhet minden szerdán délben. Ha jól emlékszem, most már csak a záróénekünk bejelentése következik, a 823. dicséretünket énekeljük. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vagy tengere. Fogadjuk fennállva Isten áldását. Állj a lábadra egyenesen, és az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez.